Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kinyitott a tőzsde, a telefonnál ott van Beke Károly, a portfólió elemzője. Hogy indult? Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Jó hangulatban kezdődött a nap a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,6%-os emelkedésben van. A vezető papírok többsége is erősödni tudott, egyedül a Magyar Telekom stagnál 1752 forinton. A Molár folyama 1%-kal 2948 forintra emelkedett, a Richter 0,7%-os pluszban van, most így 9685 forinton áll, míg az OTP 34590 forintos árfolyama bőfél százalékkal magasabb a tegnapi záró árfolyamnál.
Forint tartja magát?
A forint kismértékben gyengült a reggeli órákban, így ismét 381-es szint fölé emelkedett az euró jegyzése, 381 forint 15 fillér környékén jár most az árfolyam, ez 0,1%-kal magasabb a tegnapi szintnél, vagyis azért innen még könnyen fordulhat a hangulat, de most úgy tűnik, hogy a 380-as újabb lélektani szintet egyelőre nem veszi célba a forint, vagy legalábbis egy picit még várni kell erre.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Három jelentős részvény jegyzési lehetőség tartotta izgalomban ezekben a napokban a befektetőket. Már beszéltünk mi is róla itt néhány nappal korábban, a telefonnál ott van Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Kezdjük a Shopper Parkkal, ez lezárult. Milyen eredménnyel? Jó reggelt!
Jó reggelt a hallgatóknak! Nagyon jó eredménnyel, a tervezett maximális mennyiséget sikerült eladni. Az ár a várakozásoknak megfelelően az előzetesen meghatározott ársáv alsó szélén alakult, tehát 10,8 euró, ami azt jelenti, hogy a lakossági jegyzők, akik ilyenkor a sáv maximumát fizetik be, 11,9-et, azok már vissza is kapták a különbözetet. Az intézmények jegyeztek, de nyilván ilyenkor ők azért igyekeznek inkább olcsóbban jegyezni, és ezt határozta meg a kibocsátási árat. Már tegnap ki is derült, hogy a legnagyobb intézményi jegyző az OTP alapkezelő volt, aki a teljes mennyiség 15%-át egyből lejegyezte. Ezzel a Shopper Park, ez egy ingatlan cég, magyar, szlovák, cseh, illetve a új kibocsátásból vásárlandó lengyel ingatlanok, vidéki városok, plázái, alapvetően élelmiszer, Tesco, Osán kereskedelmi telepek, centrumokat ad bérbe, és ennek lett most az OTP alapkezelő egy nagy 5%-nál nagyobb tulajdonosa. Egyébként a osztalék kilátások azok elég jók, a tavalyi 84 centhez hasonló osztalékot várnak a megfigyelők, úgyhogy aki most 10,8-on jegyez, a szerencsés esetben fél év múlva egy 7,5% fölötti hozamra tarthat számot.
STRT holnap zárul. Mekkora az érdeklődés?
Itt nem tudni még, tehát menet közben nem lehet tudni, hogy mekkora az érdeklődés. Itt az a érdekes, hogy miközben az ársáv 900 és 1100 forint között alakul, a mennyiség is nagyon tág határok között, tehát minimum 500 000 darabot, maximum 3.750.000 darabot, tehát a jelenlegi 5 000 000 részvény kedvező esetben akár 80%-kal is, vagy 70%-kal is emelkedhet a részvényszám, tehát a cég méretéhez képest lesz bőven részvény. Ehhez képest vannak befektetők, akik a tőzsdén a sáv fölött is veszik a papírt, éppen most néztem, ma reggel 1120 forint volt a tőzsdei ár, amit én nem nagyon értek, de 35 év után megszoktam, hogy a tőzsdén vannak furcsaságok, tehát miért vesz valaki a tőzsdén 1120-ért, amikor ha jegyez, akkor 1100-as maximummal, de valószínűleg ennél jóval olcsóbban megkaphatja, egy hét múlva azok a papírok is bekerülnek a kereskedésbe, de hát ő tudja. Egyébként itt ez egy nem osztalékot fizető papír, rekedési papír, itt hosszabb távon vannak jó kilátások, körülbelül 100 startupba fektet, átlagosan 100 000 eurót, jól kiválasztva, diverzifikálva, negyedét már külföldről kiválasztva. Aki startupokba akar fektetni, annak kockázat megosztása ez egy kiváló alkalom. Van is egy befektetői köre, most már 600 részvényese van, valószínűleg ez most tovább fog nőni. Úgyhogy ez egy mindenképpen érdekes, tehát egy nagyobb portfólióba színesítésként ez egy nagyon izgalmas papír lehet.
De a startupokba fektetés az ilyen szerencse alapú vagy tudás alapú dolog?
Tehát náluk inkább tudás alapú, de nyilván a szerencsét nem lehet kihagyni. Maga az alapító Balogh Petya is, de a többi társa is már egy-egy céget sikerrel fölnöveltek, eladtak, úgyhogy ők ilyen angyalbefektetők, akik nagyon korai stádiumban találják meg a cégeket, adnak pénzt. Nem ők a fő befektetők, tehát mondom, ez a 100 ezer euró, ez inkább kiegészítés, de utána is nyomon követik. Ebből a 105 eddigi befektetősben is volt körülbelül 10, amely már elhullott vagy elhulló félben van, de azt lehet remélni, hogy ezekből lesz legalább 10, aki jól sikerül, és talán lesz egy igazán kiugró, úgynevezett unikornis, de ezeknek az élettávja a magyarországi kiugró cégeknek, mire egy nagy külföldi megveszi, vagy Amerikába tőzsdére kerül, a legjobb esetben is 8-10 év, tehát ezeket tovább kell azért gondozni. Ezért is jó, hogy nem a magánszemélyek próbálkoznak ezzel, hanem egy olyan cég, aki ezt összegyűjti, és képzést is ad. Ennek a cégnek a befektetések mellett a másik lába, ami a bevétel harmadát adja, az oktatás. Tehát egyrészt a startup cégek vezetőit is képzi, meg másokat is, másrészt az oktatási bevétel az edezi a cég működésének jelentős részét, addig, amíg nem fordulnak termőre a befektetések.
És ott van az MBH, ami nem egy startup, itt hogy zajlik a folyamat?
Hát ez a legnagyobb, tehát a Shopper Partner 100 millió euró jött be, a STRT-nél egy ilyen fél milliárd, 4 milliárd forint, itt pedig, ha a teljes 22,5 millió darab gazdára talál, akkor a minimum 68 milliárd forint. Itt a várazás még bonyolultabb. Az intézményeknek van egy maximum ár 3848 forint, ami kicsit magasabb csak, mint a 3700-as könyvértéke a banknak, de ennél alacsonyabb árakat lehet majd betenni, könyvépítéses módszerrel alakul ki a vár, tehát minél magasabb árat tett be valaki, annál biztosabban kapja meg a papírt. Ennek túljegyzés esetén van jelentősége. Nyilván az intézmények azért ennél alacsonyabb árat fognak betenni. Ezekből kialakul az intézményi részből egy átlagár, és ehhez képest kapnak a többi befektető, a lakosság, meg a kisebb cégek, tehát a nem intézményi befektetők, a cégek is ebbe a körbe tartoznak, ha nem alapkezelők, ennél 10%-kal olcsóbban jutnak a papírhoz. Nekik 2992 forintot kellett befizetni, kell befizetni, de 12-ig tart a jegyzés, azzal, hogy adott esetben még ki kell egészíteniük a intézményi ár mínusz 10%-ának szintjére, vagy ha az intézményi ár 3340 alatt lesz, amit most éppen nem annyira valószínű, akkor még kapnak is vissza pénzt. Itt azért elég nagy a mennyiség, de az érdeklődés is nagy, hiszen a ország második legnagyobb bankjának teljes hálózata azért ezeket most terjeszti, és itt is az a furcsaság van, hogy a tőzsdén 4750 forint a papír kisforgalom mellett. Itt sem nagyon értem, hogy ki az, aki 4750-en vett MBH részvényt, amikor még ha intézményi befektető is, 3848-on egészen bizonyosan hozzájut a papírhoz, a többi befektető meg nagyjából 3000 körüli áron. Tehát ez is egy furcsaság.
Köszönöm szépen. Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok, műsorunkban egyebek mellett szó lesz az ezüst árfolyamának szárnyalásáról és a várható tendenciáról. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Történelmi rekordot döntött hétfőn az ezüst ára, míg az aranyé 6-7-es csúcsra emelkedett, írta a Portfólió. A Conclude ZRT cégvezetője azt mondta, az ezüst szerepe a befektetési eszközökben is erősödött az elmúlt hónapokban. Juhász Kristóffal Sipos Ildikó beszélt.
Jól érzékelteti az ezüst szárnyalását, hogy az év elején még 90 százunciányi ezüstöt kellett volna adnunk egy uncia aranyért, és most már kevesebb, mint 75 unciányi ezüstöt kellene adnunk egy ilyen aranyezüst csere ügylet esetén. Tehát ebből is látszik, hogyha deviza párként tekintünk az arany és az ezüst kettősére, akkor sokat erősödött az ezüst az aranyjal szemben, annak ellenére, hogy az arany az egyik legjobban teljesítő eszköz lesz várhatóan az idei évben. Az ezüst szárnyalását egyébként én két tényezővel tudnám megindokolni. Az első az ugye a technikai kép. Az ezüst árfolyam az egy nagyon hasonló pályát mutatott be az elmúlt néhány hónapban, mint az arany például a tavalyi, illetve az idei évben is. Ez azt vetítheti előre, hogy egy 60 dollár per unciánál húzódó lélektani határt át tudná vinni az ezüst árfolyama, akkor rövid időn belül akár a 70-80 dollár közötti árfolyammal is kell barátkozni annak, aki az elmúlt időszakban fontolgatott csak ezüstbe fektetni, de ezt még nem tette meg.
Ezt tudjuk, hogy az arany ára az elmúlt időszakban, sorozatban döntötte meg a rekordokat. A dollár szerepe egyre inkább leértékelődik, az arany a biztonságot, a stabilitást szimbolizálja, az ezüst is valami ilyen polcra került a befektetők körében?
Az ezüst ritkán viselkedik egyébként az aranyhoz hasonló menedékeszközként, inkább egy ipari felhasználású fémként lehet rá tekinteni, ugye be is került a kritikus nemesfémek közé, ezáltal a Donald Trump által kivetett vámok alól várható a mentességet fog kapni az USA-ba importált ezüst. Ennek azért van jelentősége, mert nagy részt ugye Mexikóból, Kínából, Chiléből, sőt Oroszországból lehet ezüstet beszerezni, tehát a USA-ban ugyan van egy-két ezüstbánya, de nem jelentős a kitermelés. És egyrészt ez a sztori hajtja, ez a kritikus fém sztori az ezüst árát. Másrészt ugye, amiről már mi is beszéltünk, cikkeztünk a Conclude-nál, hogy immár 5 éve deficites az ezüst piac. Magyarul ez azt jelenti, hogy évről évre kevesebb kibányászott ezüstkészlet marad a felszínen. Ráadásul az ezüst piaca az aranyéhoz mérten nagyon kis picike elenyésző méretű, tehát a teljes globális napi forgalmat nézzük a nemesfém piacon, ennek 90%-áért az arany felel, és mindössze 5%-áért az ezüst, a maradék pár százalékon pedig a platina csoportba tartozó nemesfémek osztoznak, tehát látszik, hogy egy relatíve kisebb összeggel is, egy pár milliárd dollárocskával rendesen meg lehet hajtani a szürke nemesfémek árát, többek között így az ezüstét is. Másrészt ugye az ezüstre allokált kitermelő és finomítói kapacitások is nagyon korlátozottak a piac kismérete okán, tehát nem találunk könnyen olyan bányacéget vagy finomítót, aki megfelelő nemzetközi standardoknak megfelel, aki elsősorban ezüst tömbök, ezüst rudak, érmék, granulátumok gyártásával foglalkozott, tehát ez úgymond mind a bányászok esetén, mind a finomítók esetén egy kiegészítő termék az ezüst. Ráadásul erre jön az, hogy minden nemesfém piaci szakértő azt találgatja, hogy a nemesfém piaci központnak számító Londonban a trezorokban mennyi szabad ezüst készlet maradt. 1 milliárd unciányi ezüst szokott lenni Londonban, a föld alatt, ehhez képest 16%-kal alacsonyabb készlet áll rendelkezésre, tehát mindössze 844 millió unciányi ezüstöt lehet most Londonban kapni az októberi számok alapján. Ez, hogy kapni lehet, ez a nagyon kérdőjeles, mert hát lehet, hogy ennek a készletnek mindössze 20-30%-a, ami szabad készlet, de ez akár lényegesen alacsonyabb, mindössze 5-10%-nyi is lehet. Az aranyhoz hasonlítjuk az ezüstöt, akkor azt lehet látni, hogy a jegybanki tartalékokban nem kap olyan hangsúlyos szerepet, mint például a nagy testvérnek mondható arany. Igazából nem is nagyon van példa arra, talán Mexikót leszámítva, hogy a jegybankok ezüstöt vásároljanak. Viszont egyrészt a nemesfém befektetők is keresik azokat a termékeket, amik olcsóbbak, rögtön adja magát, hogy ez is beallokáljunk pénzt. Másrészt úgy látszik, hogy ráébredtek az intézményi befektetők is, tehát látszik ez az ETF-ek forgalmából, a bennük tárolt vagyon emelkedéséből, hogy bizony itt véges termékről van szó, és nem látszik azt, hogy például a napelemekben felhasznált ezüst, ami ugye 15-20 évre lekötésre kerül, az vissza tudna érkezni.
Juhász Kristóf Otton Conclude ZRT cégvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újabb 3 hónapra meghosszabbította a vállalati e-autó támogatási pályázatot az Energiaügyi Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy a cégek február végéig pályázhatnak zöld autó megvásárlására, mondta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára. Steiner Attilát Sipos Ildikó kérdezte.
Jövő év február 26-ig toltuk ki a határidejét ennek a pályázatnak. Ez egy nagyon népszerű pályázat volt, több mint 10 000-en pályáztak már eddig is. Összesen 40 milliárd forintos keretösszegű programról van szó, és maximum 4 millió forint visszanemtérítendő támogatást lehet kapni tisztán elektromos meghajtású autók beszerzésére. Nagyon sokan igénybe vették már ezt a támogatást, hogy említettem, és ennek hatására is idén várhatóan egy mérföldkőhöz fogunk érkezni, ugyanis várhatóan több mint 100 000 ilyen elektromos meghajtású autó lesz már forgalomban Magyarországon.
Ugye kifejezetten a vállalatokat célozzák meg, milyen feltételekkel pályázhatnak a cégek?
Alapvetően bármilyen cég részt vehet a pályázatban, attól függ a támogatás mértéke, hogy milyen teljesítményű, milyen akkumulátor teljesítményű autót szeretne vásárolni az adott cég. Amúgy nem csak személygépjárművet, hanem kis haszongépjárművet is lehet venni a pályázati program keretein belül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kedvező konstrukció, és hát ahogy a számok is mutatják, azért a több mint 10 000 pályázó az egy nagyon-nagyon szép szám, ebből amúgy több mint 2400 darab az kis teherautót jelent.
Ugye nyilván a 4 milliós maximális pályázati összegből következik, hogy azért önerő is szükséges, hogy valaki ezen a pályázaton elinduljon.
Természetesen azért ezek a gépjárművek alapvetően nem olcsók, viszont ezzel a pályázattal, hogyha valaki ezt elnyeri, akkor már igazából teljesen versenyképesek ezek a modellek a dizeles meghajtású gépjárművekkel is, és így próbáljuk azt elősegíteni, hogy ez a közlekedési forma is minél jobban elterjedjen. Ugye nagyon sok élethelyzetben, például a városok esetében egy nagyon hasznos közlekedési eszköz lehet az elektromos autó. Alapvetően a hosszabb távok még a problémások, ahol még az akkumulátor teljesítmények nem akkorák, hogy a hosszabb táv is megnyugtatóan megoldható legyen, de én azt mondom, hogy nagyon sok élethelyzetben viszont tud segíteni.
Steiner Attila energetikáért felelős államtitkárt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Hogy muzsikál a tűzde? Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Továbbra is jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén. A BUX Index 0,6%-os emelkedésben van a tegnapi záráshoz képest, és a vezető papírok most már kivétel nélkül jól teljesítenek. Egyelőre a MOL viszi a prímet, közel 1,5%-kal 2960 forintra erősödtek az olajcég papírjai. A Magyar Telekom 0,5%-os pluszban van 1760 forinton, a Richter 0,4%-kal 9655 forintra erősödött, míg az OTP egyelőre 0,3%-os pluszban áll 34510 forinton.
Forint megostromol valamilyen határt, átlépőt?
A forint egyelőre nem ostromol, most inkább a gyengülés felé mozdult a reggeli órákban. A magyar deviza 381 forint 15 fillér körül jár az euró érzése, ez 0,1%-os, vagyis minimális forint gyengülést jelent tegnaphoz képest, a dollár pedig most 326 forint 40 fillérnél jár.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.